A kanadai erdőtüzek a New York feletti eget narancssárga ködbe borították, jelentősen rontva a levegő minőségét is. Philadelphiában és Pennsylvániában a legmagasabb szintű smogriadó van érvényben. Az utcán közlekedők COVID-maszkokat húztak fel, a hatóságok pedig mindenkit figyelmeztettek, hogy ha tehetik, ne menjenek ki a szabadba. A klímakutató a Trend FM-nek arról számolt be, hogy ez az esemény nem lenne olyan jelentős, ha nem New York területén történne, hiszen még jelenleg sem ott a legszennyezettebb a levegő globálisan. Ürge Borsasz Diannát Némedi Kincső kérdezte.
Nagyon egészségtelen jelenleg a levegő New Yorkban, ami a kanadai erdőtüzekhez köthető. Mi történik most pontosan, mennyire súlyos úgy alapvetően ez az egész helyzet?
Sajnos azt látjuk, hogy a bozott tüzek azok egyre jobban elterjednek, és nagyon jelentősen növekszik mind a számuk, mind a súlyosságuk. Ennek az egyik következménye az, hogy ebből látjuk, hogy annyival több van, és annyival tovább égnek, hogy nagyon messze megy a füstje, hiszen itt is most egy egészen másik országban, hiszen Kanadában igaz, hogy viszonylag közelebb is égnek, de egészen észak-nyugat Kanadában is hatalmas tüzek égnek, és azoknak a füstje is lemegy egészen az Egyesült Államokig, és az Egyesült Államoknak elég nagy részét beteríti ez a füst, tehát messzig elmennek. És ezt kell látni, hogy sajnos ugye már tavaly Magyarországon is aztán következik. Elkezdtek égni a bozott tüzek, hogy sajnos az éghajlatváltozás következményében erre is elérben számíthatunk. Tehát nagyon fontos lenne megállítani az éghajlatváltozást, mert egyetlen egy Celsius fok globális hőmérséklet emelkedésnek már ilyen súlyos eredményei vannak, ilyen még nem volt gyakorlatilag, hogy New Yorkban ne lehetett volna látni a folyó egyik oldaláról a másikra, és így tovább, tehát bizony itt nagyon súlyos következményekkel számolhatunk.
Akkor ez nem is feltétlen lehet csak egy idéglenes állapot? Vagy egyáltalán megállíthatóak-e ezek a kanadai erdőtüzek?
Hát előbb-utóbb nyilván el fognak állni ezek a tüzek, de azt kell látni, hogyha hosszú távon nézzük ezeknek a tendenciát, a számát, a súlyosságát, hogy milyen nagy területek égnek el, bizony ezt egyértelműen látjuk, hogy ezek a területek növekednek, és egyre több terület bevonódik, olyan helyeken égnek már sokszor tüzek, ahol eddig nem volt ez probléma, hiszen bizonyos ökoszisztémáknak rendszeres része a tűz, ugyanúgy, ahogy az a kanadai erdőknek is a része valamennyire a tűz, viszont ez még nem a tűz szezon, tehát nem az a szezon, nem az az évszak, amiben szoktak égni ezek a tüzek, tehát ezért is probléma, valamint azért, mert hát általában látjuk, hogy jóval több leég, és sokszor ezek már nem tudnak újra nőni. Ez a probléma, hogy eddig, ami csak a természetes ciklusok része volt, leégett, de utána újra nőtt. Itt már sokszor olyan nagy károsodásokról beszélünk, hogy már nem feltétlenül tud újra regenerálódni az erdő, ami nagyon nagy baj, hiszen ezek az ökoszisztémák, ezek az erdők nagyon jelentős szént kötnek meg, ami ha felszabadul, akkor még tovább tüzeli, tovább erősíti a globális felmelegedést.
Az ott élő emberek hogy tudnak védekezni egy ilyen helyzetben, vagy ők mit tudnak maguk tenni, hogy akár javítsanak a levegő minőségén, már ha ez így csak a lakosság által megoldható, vagy hogy tudnak védekezni?
Hát a legjobb védekezés az, hogy a nagyon jó épületek, tehát például a passzív házszintű épületek, ezekben olyan levegő szűrő rendszerek vannak, hogy eleve már jóval jobb a levegő minősége bent, mint kint. És mivel az emberek nagy része azért az életének nagy részét azt helyiségekben tölti, bent tölti, akkor ilyenkor ők el vannak szigetelve azért a légszennyezés negatív hatásaitól, kivéve amikor kimennek, vagy esetleg ha az otthonuk nem ilyen jobb minőségű épületekben vannak. De szerencsére New York vezetése az egy nagyon vizionálus vezetés volt, és már jó pár éve bevezette, hogy például az új építésű épületek és nagyon sok középületnek is meg kell felelni a passzív ház normának, az viszont azt jelenti, hogy akkor muszáj hőcserélő légszűrőt és levegőztető rendszereket beépíteni, és akkor itt tisztább a levegő. Tehát én azt gondolom, hogy azért tudnak védekezni, mert sok épületben van ilyenkor tiszta levegő, és nyilván azért a maszkok is valamennyit segítenek, és most egy-két nap nem fogja őket tönkretenni. Igazából itt azt is kell látni, hogy azért, mert hogy New Yorkban van a médiának a középpontja, ezért ez most nagyon-nagyon durrant a médiában, de ez nem azt jelenti, hogy New Yorkban a legrosszabb a levegő minősége, és hogy máshol nem történnek ilyenek, csak máshol nem kapja ezt a világsajtó.
Magyarországon van-e gond egyébként a levegő minőségével, vagy alapvetően nemzetközi szinten a légszennyezettség az mekkora problémát jelent?
Sajnos Magyarországon nagyon nagy probléma van a légszennyezettséggel. Ugye az Európa Unió többször is eljárást indított ellenünk, mert nem tudtunk megfelelni bizonyos szabályoknak, de általában nem csak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában probléma van, sőt, gyakorlatilag egész Európában is probléma van a levegő minőséggel. Azt hisztük, hiszen nem olyan látványos ez a levegőszennyezés, hiszen ez a úgynevezett PM2,5, tehát ez a nagyon-nagyon pici méretű levegőszennyezés az, ami most a legjelentősebb. Ez nem nagyon látható, nem annyira rontja le a látótávolságot, viszont az emberi egészség szempontjából ez a legkárosabb. Tehát sajnos ez elég magas, sokszor magasabb értékeket mérünk, mint akár a kínai városoknak, Pekingben, és így tovább. Ennek sajnos az egyik oka az, hogy túl sok mindent égetünk még mindig Magyarországon, még mindig nem értjük, hogy nem szabadna a zavart elégetni, semmiképpen nem szabadna a levágott füvet elégetni, semmiképpen nem szabadna szeméttel fűteni, és bizony a fa alapú fűtés is nagyon erős légszennyezéssel áll. Nyilván, amikor nagyon nagy szegénység van, akkor, vagy ha nincs más, akkor ezt nem lehet megelőzni, de a szemétégetés mindenképpen rettenetesen szennyező, és nem csak a látható szennyezésben, hanem rendkívül sok, nagyon erős rákkeltő vegyületet is tartalmaz.
Azért itt a hazánk mellett ugye zajlik egy háború, ez mekkora a hatást gyakorol a környezetre, a környezetszennyezésre? Itt azért rakéta támadásokról van szó, robbanásokról van szó, ez mennyire befolyásolja a levegő minőségét?
Összességében nem olyan könnyű megmondani, nyilván vannak olyan folyamatok, amik rossz szempontból befolyásolják a környezet, általában a környezet minőségét és a levegő minőséget is, viszont vannak, hát idézőjelben jó folyamatok is, mert egyáltalán nem jó, de mivel ha egy ország nem igazán működik, akkor a közlekedés se igazán működik, és a közlekedés az egyik legfontosabb forrása a levegőszennyezésnek, tehát ilyen szempontból mindenképpen jó a helyzet, hogy javult sajnos a környezetszennyezés, inkább járnának az emberek, amire szükségük van, és elviselnénk azt a szintű környezetszennyezést. Ugyanúgy viszont meg nagyon nagy lett ugye a szegénység, nem tudnak annyit fűteni, ez miatt is lehet jobb, ugyanakkor ha viszont ehelyett ők is szeméttel vagy fával tüzelnek le, kivágják azokat az erdőket, amiket esetleg most senki nem tud őrizni, akkor ezért hosszú távon egy nagyon rossz folyamatok indulnak be. Tehát az biztos, hogy valószínűleg több a negatív hatása, mint a pozitív, de ezek általában nem igazán érvényesülnek a határon túl.
Ürge Vorsasz Diana klímakutatót hallották. Átlag feletti lesz a kukorica és a búza termés idén idehaza, de feleslegessé fog válni, ha az exportpiacon nem nyer teret Magyarország, így látja a Vitafort ZRT vezérigazgatója. Kulik Zoltán hozzátette, hogy 6-7 millió tonnás búzakészlet sem elképzelhetetlen, de a többletet nem tudják exportra fordítani, mert hónapok óta nincsenek áramozgások az alacsony árak miatt. A gazdák jelenleg a világpiac drágulásában bíznak. A búza mellett 6%-kal több kukoricaterméssel is számolniuk kell, aminek nagy része szintén csak exportra alkalmas. A Vitafort ZRT vezérigazgatóját, Kulik Zoltánt Némedi Kincső kérdezte.
A gabonafélék terén sok ellentmondásos információ van, főleg, hogyha a búzát nézzük, és derítsük ki, mi is az igazság, most hiány van, vagy túltermelésről beszélhetünk, mire számíthatnak a gazdák és a fogyasztók.
Sajnos azt kell leszögezni, hogy nagyon régen nem volt arra példa, hogy közel 1 millió tonnás átmenő készlettel kell, hogy számoljunk. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag most már közeledik a búzabetakarítás, és mire a raktárba sajnos nagyon sok magyar búza beragadt, annak köszönhetően, hogy sajnos a gazdák egy része az év végén, amikor még komoly jó ára volt a búzának, 140-150 forintot is el lehetett kérni kilónként, nem adták el az árujukat, és sajnos ez az ár nagyon-nagyon nagy mértékben esett. Az elmúlt 4 hónapban gyakorlatilag nincsenek árumozgások, megálltak az exportpiacok, ez egyik probléma. A másik az nem probléma, annak nagyon-nagyon örülnünk kell, ugyancsak kimerem jelenteni, hogy bőven az átlag fölötti termés várható, akár az árpa, akár a búza, akár a repce tekintetében. Magyarországon 1 millió hektárt meghaladta a búzavetés területe, ez ugye ugyancsak az elmúlt 8 év legnagyobb mennyisége, és erről az 1 millió hektárról én azt gondolom, hogy nagyságrendileg egy 6 tonna per hektár termést várhatunk, hiszen nagyon szép a határ, ez azt jelenti, hogy 6 millió tonna búza betakarítása sor kerül. És akkor a következő kérdés, hogy mi lesz ebben a sok búzában. Nagyon reméljük, hogy a világpiaci árakban pozitív változások állnak be, ami azt jelenti, hogy kicsit drágul a piac, ez a termelőknek nagyon fontos lenne, hiszen nagyságrendileg 2,5-3 millió tonna búzát exportálnunk kell ahhoz, hogy egy átlagos év takarmánymérlege megmaradjon. Tehát összefoglalva, nagy az átmenő készlet, ragyogó termés várható, sok búzánk lesz, bőven lesz magyar kenyér, sőt még 3 millió tonnát valahova az exportpiacainkra kellene, hogy jussanak.
És hogyha ez mind bent ragad, feleslegessé válik, hogyha most akár az exportpiacra nem tud kijutni, akkor ezt hova tudják rakni a termelők, vagy van-e arra mondjuk esély, hogy a felhasználók betárolnak ebből, többet vásárolnak, vagy van-e akkor a raktárkapacitás?
Magyarországon jelenleg egy 22 millió tonna raktárkapacitásunk van átlagban. Ahogy említettem, nagy készletek vannak, teljesen rendjén való volt a kérdés, tehát probléma lehet, ezért emelem ki, hogy az exportpiacainkat vissza kell szerezni. Ugye elkezdődik az árpabetakarítás, aztán a repke és a búza. Gyakorlatilag nagyon sok gazda avval fog szembesülni, hogy nem tudja betenni a raktárába fizikailag az árut, hiszen, ahogy említettem, az árpának, búzának, de a repcének is nagyon komoly termés átlagát fogjuk realizálni. Úgyhogy összességében nincs más megoldás, mint hogy exportpiacokhoz jussunk, és az exportpiacainkon levezessük. Jelenleg az új búza, majd a betakarításra váró búza ára valószínűleg ötössel fog kezdődni, tehát 51-2-3-5 forint, nem lesz jóval 60 forint felett most betakarításkor. Bízunk benne, hogy a világpiac felfelé mozdul. Hát gondoljon bele mindenki, hogy fél évvel ezelőtt a búzáért még 140-150 forintot adtak, most meg ez az 50-60 forint környéke, óriási különbség.
Ha az exportot nézzük, ott jelentős szerepet tölt be most az ukrán és az orosz búza. Most, hogy a Novakahovkai gát ugye felrobbant, ez valamilyen szempontból a magyar export számára jelent több férőhelyet?
Hát nem csak a gátszakadás, hanem alapjában azt kell tudnunk, hogy a tavalyi évben és az idei évben is nagyon-nagyon komoly mennyiségű ukrán gabona, búza és kukorica áramlott be az országba. Ez tényszerű. Azért azt is hozzá kell tennünk, hogy Magyarország 100 éve nem szenvedett el akkora szájt, mint a tavalyi évben, tehát 2,3 millió tonna kukoricát, erre nem volt példa, az idei évben 8 millió tonnát várunk. Ha nem jött volna be kukorica, itt az állattenyésztők tényleg gondba lettek volna, és nem tudtuk volna az állatokat mivel megetetni, tehát van ennek egy ilyen része is. De a kérdésre azt a választ adnám, hogy az elkövetkező hónapokban fogunk arról hallani, hogy Ukrajnában jóval kevesebb, nagyságrendileg kevesebb termés várható. Ezer okból a legfontosabb az, hogy nem tudtak megfelelően vetni, ugye a háború hátráltatta, és abszolút nem arról a bázisról fog indulni az ukrán gabonatermés, mint 2022-ben. Tehát ez a 23-as év az ukrán gabona szempontjából mindenféleképpen egy jóval csökkentettebb nagyságrendet jelent. Itt az is fő kérdés, hogy a fekete tengeri kikötők hogyan tudnak operálni és működni, mert hogyha nem, akkor van az a probléma, hogy szárazföldön, és akkor adva van, hogy Magyarország felé veszi az irányt.
Tekintsünk egy kicsit ki a kukorica helyzetére, azokat az információkat hallani, hogy valamivel több lesz a kukoricatermelés mennyisége, ha jól tudom 6%-kal, viszont kisebb területről arathatnak majd. Mennyi ennek a valóság alapja?
Mondom a konkrét adatokat. Kukoricában 870 ezer hektár kukoricát vetettek el a gazdák. Ez 200 ezer, majdnem 200 ezer hektárral kevesebb, ez egy komoly nagyságrend, mint amit egy évvel ezelőtt, csak úgy nem tudtak betakarítani, mert nagyon sok helyen akkora a szájkár volt, hogy gyakorlatilag zéró termés volt. Tehát erről a 870 ezer hektárról én úgy gondolom, hogy a 2020-as szép kukoricatermés évet meg fogjuk ismételni. Nagyon reméljük, a kukoricára még sokat kell várni, de én bízom egy 8 tonnás termésbe, és hogyha 8 tonna terem hektáronként, akkor minden esélye megvan arra, hogy egy komoly termésmennyiség kerüljön be a raktárokba. Itt ugyanaz a helyzet, mint a búzánál, egy kicsit nagyobb az átmenő készlet, durván 1 millió tonna kukorica van jelenleg, ókukorica benne a raktárakban. Ennek egy része nagy integrátorok által felvásárolt ukrán készlet is bejöhetett, mert Lengyelországon keresztül, Szerbián keresztül ez probléma, és itt is árkérdés a legnagyobb kérdője, hiszen a magyar takarmányipar ebből az összességében 6-7-8 millió tonnából elvesz egy 1,5 millió tonnát, a nagy kukoricafeldolgozók, izocukor-etanolgyártók felvesznek 2,5-3 millió tonnát, tehát itt is 2,5-3 millió tonna export kukoricának helyet kell, hogy találjunk. Nincs más megoldás. Tehát összességében arra sarkallok mindenkit, nagy cégeket, kormányzatok, hogy próbáljuk meg visszaszerezni az elvesztett exportpiacainkat.
Ezen a területen is lehet majd áremelésekre számítani akkor?
Hát én úgy gondolom, ezek az árak tényleg katasztrofálisak a növénytermesztők szempontjából. 47-8 forintos telephelyi árpa árakról beszélünk, ahogy említettem, 50 forint körüli búza és kukorica árakról beszélhetünk. Egy átlag hektár önköltsége durván 500 ezer forint hektáronként. Ez azt jelenti, hogy búzából, árpából lehetetlen kijönni az önköltségből. Ehhez 10-11 tonnás termés kéne, hogy realizáljanak a gazdák. A kukoricánál van erre esély, ott azért jó termőterületeken 10-11 tonna is teremhet. Ez az év ugyancsak nem tapasztalhattunk ilyet 15 éve. Kimerem jelenteni, hogy az idei évben az állattenyésztők kell, hogy átosztsák a növénytermesztőket. Eddig ez pontosan fordítva volt, mert az elmúlt években a növénytermesztők nagyon szép árakkal dolgozhattak. Most ez megfordult. Ez egy extrém év. Ilyenre az elmúlt 10-15 évben nem volt példa.
Az elmúlt percekben a Kullig Zoltánt, a Vitafort ZRT vezérigazgatóját hallották. 8 órakor mondjuk el a legfrissebb híreket, a 8 órai hírösszefoglalót követően pedig már a vonalban János Zsolt független piaci elemző, a témánk pedig az, hogy jövő héten milyen döntés várható az Európai Központi Banktól, illetve az Amerikai Fedtől.